A 2014. október 19-i prédikáció.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Mózes első könyvében, a 16. fejezetben, az első 16 versben. Ez egy hosszabb rész, ezért ezt most leülve hallgassuk végig. Száraj, Ábrám felesége, nem szült Ábrámnak gyermeket. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló leánya, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrámnak: íme az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgáló leányomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Száraj szavára. Ekkor Száraj, Ábrám felesége fogta szolgáló leányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez, Ábrámhoz adta feleségül. Ábrám akkor már 10 éve Kánaán földjén lakott. Ábrám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Száraj ezt mondta Ábrámnak: miattad ért engem sérelem. Magam adtam öletbe a szolgáló lányomat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Ábrám így felelt Szárajnak: hiszen a te szolgáló lányod a te kezedben van, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta Hágár: Száraj szolgáló lánya, honnan jössz, és hová mégy? Ő így felelt: úrnom elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala: térj vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala: nagyon megsokasítom a te utódaidat annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala: íme teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd őt Izmaelnek, mert hallott az Úr a nyomorúságodról. Azután Hágár így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: te vagy a látás Istene, mert ezt mondta: én is láthattam itt, akit engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajlói kútnak. Ott van most is Kádás és Beret között. Ezután fiút szült Hágár Ábrámnak. Ábrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Idáig Isten igéje. Kedves testvéreim, folytatódik Ábrahám története, és folytatódik a lehetőség arra, hogy mi ebbe bekapcsolódjunk. Talán innen érdemes ezt megközelíteni, itt kapcsolódhatunk a történethez, amikor azt mondom, hogy kaptam egy hívást. Kaptam egy elhívást. Kaptam egy ígéretet. Kaptam egy hivatást. Kaptam egy küldetést. És kaptam reményt, hogy ez mind meg fog valósulni. Mindnyájunknak van ilyen élménye. Mindnyájunknak volt, vagy van elképzelése az életéről. Arról, hogy miről szól, vagy hogy miről kellene szólnia. Volt, vagy van elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk elérni. Ismerjük a vágyainkat, és szeretnénk, hogyha ezek a vágyak betöltődnének. Nagyon sok vágy, ígéret, elképzelésről úgy gondoljuk, azt reméljük, hogy azt Istentől kaptuk. Hogy ő ígérte meg nekünk. Egészen tisztán úgy hallottuk, úgy értettük, hogy ezek be fognak következni. Hogy ezt meg fogjuk kapni. És mégsem teljesül be az ígéret. Bizonytalanná lesz az elhívás, bizonytalanná lesz a hivatás, és semmibe veszni látszik a küldetés. Sára, Száraj vágyik a gyermekre. Isten ezt megígérte az ő férjének, Ábrámnak. De már idős ember, idős Száraj. Jól tudja, hogy ez biológiailag már lehetetlen. Elment az idő. Már igazából ennek semmi, de semmi lehetősége. Már nem lehet. Mit lehet ilyenkor tenni? Tudom, racionálisan tudom, hogy vége. De mégis ott van a remény. Mert van egy ígéret, amit nem tudok elengedni. Amit megpróbálok eltemetni magamba, de ott van. Mit tegyek ezzel? Bele kell törődni, el kell fogadni, le kell számolni az ígérettel, lázadva, beletörve, beletörődve. De nem akarok beletörődni. Nem akarom elfogyni, elfogadni, hogy nem lehet, hogy hiába vártam. Ugyanakkor már nem tudok tovább várni. Elfogyott a türelmem. Elegem van. Úgy döntöttem, hogy kezembe veszem a sorsom. Így döntött Száraj. Adott elég időt Istennek, hogy bebizonyítsa, hogy van. Adott elég időt neki ahhoz, hogy megszülessen az a gyerek. Elteltek az évek a reménységben, és már tudja, hogy biológiailag ez lehetetlen, hát ha ez így van, akkor neki kell cselekednie. Úgy dönt, hogy kezébe veszi a sorsát. Pont ugyanúgy, ahogy a férje ezt megtette Egyiptomban, amikor egyébként őt kiszolgáltatta. Mert félt Ábrám, hogy a felesége miatt megöli őt a fáraó. Ezért Ábrám is úgy érezte, hogy kezébe kell vennie a sorsát. Mert az isteni ígéretnek valahogy meg kell valósulni. És Szára is ezt most pontosan ugyanígy gondolja. Nem nyugszom ebbe bele. Sokkal nagyobb a vágy arra, hogy ez az ígéret beteljesüljön. Sokkal nagyobb a vágy arra, hogy legyen egy gyermekem, semmint hogy ezt el tudjam fogadni. Szeretnék egy gyereket. Szeretnék ezáltal felépülni. Száraj kezébe veszi a sorsát, és az akkori korban jogilag és morálisan is teljesen érthető és védett lépésre szánja el magát. Van egy Egyiptomból származó szolgálójuk, Hágár, hát szüljön ő gyermeket. Megvan ennek a jogi leírása, hogy hogyan lehet azt kimondani, hogy az a gyerek, akit majd Hágár megszül, az Szárajé. Ha Száraj ölébe szüli meg a gyereket, akkor az a gyerek tulajdonképpen Szárajé. Az ő révén lesz fiam. Ezt ma úgy mondanánk, hogy béranyasság. Erre kell hát Hágár. És akkor meg lesz az ígéret. És akkor meg lesz az értékem. Mert hát egy nőnek akkor van értéke, ha gyermeket tud szülni, főleg ha fiú gyermeket tud szülni. Mert egyébként értéktelen vagyok. Mert ez így természetes. És az meg, hogy nincs, az nem az. Persze, amikor Sára így gondolkodik, akkor nem a természetről van szó, hanem sokkal inkább a természet értelmezéséről. Ahogy a kortársai, az akkori, vagy akár a mostaniak is értelmezik a természetet. és a társadalmi megítélésről van szó. Erre való Sára. Erre való a nő. Így lesz teljes értékű. Így épül föl, így lesz valaki, hogyha gyermeke van, ha gyermeket szül. Egyébként nem ér túl sokat. Nos hát, így használja hát Hágárt Száraj. Mit tesz Száraj? Pontosan ugyanazt, amit a férje ő vele. Amit a férje vele tett Egyiptomba, azt itt a Kánaán földjén ugyanazt megcsinálja egy szolgálóval. A másikból eszközt csinál. Eszközt csinál, hogy ő végre lehessen valaki. Hogy az ígéret beteljesüljön. És a törvények, a hatalom, ez mind most Száraj oldalán áll. Hiszen Hágár kiszolgáltatott. Csak egyetlen egy gond van. Ez a szolgáló, ez az egyiptomi szolgáló, ez a Hágár, ez nem akar tovább szolgáló lenni. Ez nem akar eszköz maradni. És én is most így mondtam, hogy ez. És meg kell változtatni. Ő nem akar eszköz maradni. Akivel azt lehet tenni, amit a másik csak akar. Fiút szül Hágár Ábrámnak. Így olvassuk a történet végén. Fiút szült Hágár Ábrámnak. Nem Szárajnak, Ábrámnak. És Száraj igazából üres kezekkel marad. Hágár, a béranya, a szolgáló, akitől nem kérdeznek semmit, akinek ki kell hordania egy gyermeket, aki az úrnőjé, akit aztán nem tekinthet a magáénak, hanem az úrnője gyermekének kell tekintenie. Akit csak azért nem vesznek el tőle, mert egyébként egy háztartásban élnek. Ez a szolgáló azonban a terhességgel együtt fölfedezi a saját értékét. Egy olyan értéket, amit a környezete is respektál és elfogad. Anya lesz. Ahogy nő benne a gyermek, úgy növekszik az öntudata is. Szinte magától így alakul. Nem tekinti többé magát szolgálónak. És amilyen mértékben növekszik Hágár, olyan mértékben lesz egyre féltékenyebb, és egyre dühösebb, és egyre sértettebb Száraj. Nehéz elviselni azt, amikor valaki, aki szolgáló, akinek ez a szerepe, ezt a szerepet szánták, egyszer csak öntudatossá válik. Történelmi léptékkel ez mindig így történt. Amikor az elnyomott emberek egyszer csak azt mondták, hogy többé nem szeretnének elnyomott emberek lenni. Azok, akiknek ebből hasznuk volt, hogy másokat kizsákmányolhatnak, azt mondták, hogy ez nem természetes, az a természet rendje, hogy mi fönt vagyunk, ti meg lent. Hogy képzelitek? Hogy képzeli ezt Hágár? Ő nem erre hivattatott. Nem ez a feladata. Nem ez a küldetése. Az a küldetés, hogy kihordja Szára a gyerekét. De nem. Hágár azt mondja, hogy ez nem így van. Én is vagyok valaki. Nem tekinti magát szolgálónak. És ezzel párhuzamosan ráébred a saját erejére is. De azt is tapasztalja, hogy mekkora a nyomás rajta. És ez csak növeli az erejét. Gondoljunk bele, mekkora erő és elszántság kellett ahhoz, hogy Hágár összeszedje a motyóját, és elfusson. Ott hagyja ezt az egészet. Ott hagyja Ábrámot, ott hagyja Szárajt, és terhessen menekül. Nagyon szép történet, dobog a szívünk, hogy igen, végre a szabadság pillanata. Csak azzal folytatódik a mondat, hogy Hágár ott találja magát a pusztába. És bizony ez mélyen reális. A szabadság első lépése a pusztába vezet. De azért ott van megint csak egy fél mondat arról, hogy Ott a pusztában egy forrás mellett telepszik le Ágár. Puszta vár rá, és ott mellette egy forrás. Itt bizony a pusztában már nem segít az ő egyre növekvő önérzete, ami föllázította Szárajjal szemben, és ami erőt adott neki, hogy ott hagyja az egészet, és kimenjen, elmeneküljön, elfusson. Ez itt véget ér. Vajon mi történhet itt a pusztában? Mi hozhatja el a változást? Hát az, hogy éppen itt valaki a nevén szólítja. Az Úr angyala jön, az Isten üzenetével. És nagyon egyszerű kérdést tesz föl Hágárnak a kút mellett, azt, hogy honnan jössz és hová mész. Hát ez az alapvető kérdés. Honnan jövök és hová megyek? És ha megfigyeljük, nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ahogy mi, úgy Hágár sem tud igazán arra válaszolni, hogy hová megy. Mert ha az ember a pusztában van, akkor nem nagyon látja, hogy hová megy. De azt tudja, hogy honnan jön. Hogy miből jött ki. Hogy miből menekült el. Ezt nyilván el tudja mondani. El is mondja. De azt, hogy hová megy, arról nem tud számot adni. Megterhelő és felszabadító pillanat ez. Felszabadító, mert kimenekült valamiből, megterhelő, mert nem tud számot adni a jövőről. Nem tudja, hogy hová vezet az út. És ráadásul ez az angyal még azt is mondja neki, hogy alászkodj meg az úrnőd előtt, és térj vissza. Nehéz ezt olvasni. Akkor ez ennyi volt? Tényleg ezt mondja az angyal, és ezt akarja az Isten? Azt gondolom, hogy akarhatja ezt. Akarhatja ezt, hogyha ez nem az uraknak a hatalmi szava, hogy menj vissza, alászkodj meg. Hanem ez az angyal ígéreteket is mond. Egy fiúról, Izmaelről, akinek azt jelenti a neve, hogy az Isten meghallgat. Tulajdonképpen itt ez az angyal megerősíti az öntudatát, az önérzetét Hágárnak, és azt mondja, hogy én annyit adok neked, amivel vissza tudsz menni abba a házba. Vissza tudsz menni abba a házba, megőrizve saját magad, az önérzeted, de vissza kell menned, mert itt a pusztába el fogsz pusztulni. Pillanatnyilag ott tudsz csak tovább élni. Az Úr angyala beszélhet így, hogyha ez más hatalmak szájából jön, hogy alászkodj meg, aztán tér vissza, ez egészen mást jelentene. És így már Hágár is el tudja mondani, hogy te vagy a látás Istene, aki engem látott. Mert hogy Szárai nem látott engem, hogy Ábrám sem látott engem, az biztos. Legalábbis embernek nem látott, csak eszköznek. De te, Uram, te látsz engem. Azt gondolom, hogy ez a válasz. Ez itt a pusztában a válasz, amit megkap Hágár, és amit itt a pusztában mi is meghallhatunk. Hogy lát engem az Isten. Hogy találkozom az Istennel itt a pusztában. Nem máshol. Itt a pusztában van az élet forrása, az Istennel való találkozásnak a helye. De hát mi van Ábrámmal, és mi van Szárajjal? Nekik hallgat az Isten. Az az Isten, aki Hágárnak megjelenik a pusztasságban, az ő nekik hallgat. Sára és Ábrahám nem hallanak semmit. Tőlük távol van az Isten. És amikor az Isten távol van, akkor megjelennek a vádak. Először is Szárajnak a vádja a férje felé. Te miattad ért ez a sérelem? Hát tök mindegy, hogy teljesen irracionális, hiszen Száraj kérte Ábrahámot, hogy legyen kedves és menjen be Hágárhoz, vegye feleségül, és legyen egy gyereke, nem baj, most mégis Ábrám a hibás. Na aztán még van, aki hibás, ez pedig az Isten. Ő az oka az én terméketlenségemnek. És most akkor ő legyen a bíró. Erre mondja aztán Ábrám, hogy hát Száraj, miért kevered ebbe bele az Istent? Hát tiéd a Hágár, azt csinálsz vele, amit akarsz. Amikor hallgat az Isten, amikor a vágyaink elkezdenek növekedni, akkor egyszer csak elkezdjük őt használni is, már az Istent, magyarázó elfként. Hogy nyilván ő legyen a bíró, nyilván ő tehet arról a helyzetről, szükséghelyzetről, amiben vagyok. És akkor vele próbálom a félre sikerült életemet valamilyen módon megmagyarázni és igazolni. De Isten hallgat. És ebben a történetben Ábrám is hallgat, sodródik. Hogy került Ábrám ilyen helyzetbe? Úgy vélem, hogy azért, mert gyötri őt a lelkiismeret. Az egyiptomi Hágár emlékezteti őt arra, hogy hogyan árult el a feleségét Egyiptomban. És most nem akar, nem mer, nem tud szólni. Kiszolgáltatja Hágárt Sárának. Szabad kezet ad Sárának, és ez az út a tragédia felé vezet. Mégis ezt a történetet átszövi a remény. Az a fajta remény, ami szinte magától létezik. Az a remény, ami akkor születik, amikor már tulajdonképpen nem látunk semmi olyat, ami alapján reménykedhetnénk. Ebben a helyzetben van Sára, Ábrahám, és ilyen helyzetben van Hágár is. A pusztában Hágár hallja az ígéretet a jövőről. A kiszolgáltatott ember meghallja az Istent, aki reményt ad neki. Ábrahám és Sára pedig nem hallanak semmit, pedig ők az ígéret hordozói. Csak hogy ez a történet megtanít minket arra, hogy elhívott az Isten, ígéretek hordozói lehetek keresztényként is, de ez semmire nem garancia. Ez nem kikényszeríthető. Lehet, hogy én nem hallom az Istent, és lehet, hogy a másik, akiről nem gondolom, aki itt sincs, aki valahol a pusztában van, aki kiszolgáltatott, ő hallja az Istent, és valami őtőle jöhet én felém. Amen.